Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én pedig Bucski Péter vagyok. A mai vendégünk Miklós Gábor, a Corvinus Egyetem oktatója. Szervusz, üdvözöllek az adásban.
Szia Péter, és üdvözlöm a hallgatókat is.
A te kutatásod során nagyon sokat foglalkoztál a nyugat-balkáni térséggel, itt a infrastruktúra fejlesztésekkel és különböző külföldi befektetésekkel, és ennek kapcsán nagyon érdekes lenne átbeszélni, hogy most Észak-Macedónia megint a magyar hírekbe került azzal, hogy a magyar kormány egy 500 milliárd eurós, tehát kb. 200 milliárd forintos hitelcsomagot biztosított, kicsivel később, mint amikor pont Kínától felvettünk 1 milliárd eurónyi hitelt, és akkor fölmerül, hogy miről szól ez a hitel, miért érdekel ez Magyarországnak, miért érdekel Észak-Macedóniának? Ugye így nagyjából az online sajtóban két elmélet terjedt el. Az egyik az ugye, hogy ezzel a 4IG-nak a befektetéseit ösztönzik, hogy akkor nagyobb lehetőséget kapjon, a másik pedig, hogy valami infrastruktúra fejlesztést. Mennyire lehet ezeknek az elképzeléseknek realitása? Miről szólhat ez a hitel megállapodás?
Ott kezdeném, hogy az Észak-Macedónia számra nyitott hitel, amit mondtál, annak már májusban, júniusban ugye volt felhangja, ezt az Exim Bankon keresztül nyújtottuk, vagy hát nyújtotta igazából a magyar állam az Észak-Macedón kormánynak. Ennek azért van egy fontos mögöttes tartalma, hogy az Exim Bank az a piacon gyűjti ezt össze. Tehát ennyiben én vitatkoznék azokkal, akik azt mondják, hogy a kínai hitel továbbadása történik, mert ez nem, az Exim Banknak kimondottan tiltott szerepe, vagy tiltott feladata az, hogy a magyar állam pénzét továbbítsa. Ez ugye nyilván a felszín, vagy ez a tényleges keret. Hogy mögötte milyen politikai érdekek húzódnak meg, azok jelentkezhetnek ott, ahol amiket te említettél, hogy a 4IG az mint egy telekommunikációs hálózat képítése a Balkánon, ott a magyar állami szerep az kőkeményen megjelenhet, illetve az alternatív vagy egymással versengő infrastruktúrák, itt elsősorban a koridorok, azok a nyomvonalak, az észak-déli úgynevezett 10-es európai nyomvonal, és a kelet-nyugati 8-as nyomvonal az, amelyik egymással versenghet. Ebből a szempontból a magyar állam és a magyar érdek az a 10-es, az észak-déli nyomvonal. A kettő jelenleg nincsen egyenlő minőségben, tehát nem ugyanolyan készültségi fokon áll építkezés szempontjából, viszont a macedón kormányoknak kormányzati színezettől függően eltérő az érdeke, melyiket fejlessze. Én úgy gondolom, hogy ebben a hitelnyújtásban, abban benne van az a ráerősítési igény Budapest részéről, hogy az észak-déli nyomvonal koridor legyen a hangsúlyos, és ne a kelet-nyugati, ami pedig inkább egy olasz érdek.
Igen, hogyha kicsit messzebbről nézzük, ez a 10-es koridor, ez a Belgrádtól Tesszalonikig, mondjuk Belgrádtól nem Budapestig vezet a koridor, hanem Salzburgig, Ausztriába, Zágrábon keresztül, de ettől függetlenül, hogy a koridor arra megy, hogyha itt fejlődés van, akkor könnyebben lehet árut mozgatni. Én azt olvastam, hogy egyébként Észak-Macedóniában ezt főleg a Skopje és Tesszaloniki szakasz szeretnék fejleszteni 200 km/h, úgyhogy most már jelentősen el fog maradni a magyar infrastruktúra színvonala a Balkánitól. Igazából ezen a koridoron maga a vasúti infrastruktúra minősége, hát ha nem is a nyugat-európai színvonalú, de a áruszállítása tökéletesen megfelel, körülbelül 100-120 km/h járhatnak a vonatok. Igazából itt, ahogy én tudom, nem is az a gond, hogy a magukkal a sinekkel vagy a vasúti infrastruktúrával lenne gond, hanem a görög-macedón határon, hát elég nehézkes az átjutás, amikor mondjuk Budapestről elindul az áru a Görögország felé, vagy fordítva, akkor ott a határon elég sokat kell, és kiszámíthatatlanul várni.
Így van, akkor ezt is ketté választanám. A Skopje alatti, egész pontosan a Veles alatti térség, ez körülbelül úgy képzelje el a hallgató, mint Kecskeméttől délre. Nagyságrendek, hogyha elhelyezném ezt magyar viszonylatban, de hát a Veles és a Gyevgyelija, amit te is említettél, Macedón, Észak-Macedón görög határ, közötti szakasz tengelyterhelése és sebesség korlátozásai jelentenek problémát. Ezt akarják felszámolni, de ettől még, amit mondtál, tud haladni a konténervonat a Pirúszi vagy a Tesszalonikai kikötőből, de ez egy szűk keresztmetszet. A másik, az pedig ugye 2015-ös illegális migrációs probléma miatt lezárt határnak köszönhetően nagyon sokat valóban állnak a vonatok, a tehervonatok, a konténervonatok a gyevgyeliai határállomáson, és nyilván ez a személyforgalmat meg teljesen meg is ölte. Mind a mai napig nincsen, most már lassan 10 éve, Észak-Macedón és Görögország között, ugye olyan személyforgalom még nyáron sem, ami korábban megvolt. Kicsit szerintem hasonló a helyzet, mint a kelebiai vagy a röszkei határátkelésnél, hogy ugyanúgy kerítéssel zárják el ugye ezeket a határpontokat, és a vonat érkezésekor nyitják meg, és haladhat át a vonat, majd újra bezárják. Ez nyilván egy többlet infrastruktúrai igényt, vagy egy többlet feladatot terhel a közlekedésre és a szállításra. Mi akkor hozzátenném, és ezt nem tudom, akár te is, hogy mit gondolsz erről, hogy szerintem nem elsősorban a személyforgalom számára jelentős a 10-es koridor. Mert mondjuk őszintén Budapestről valaki Aténba akar utazni, vagy a görög tengerpartra utazni, akkor valószínűleg nem ezt a 6-8 órát fogja majd vállalni, hanem elmegy repülővel. Ez sokkal inkább a teherforgalom számára érdekes, ugye itt a kínai érdek jelenik meg, a Costco, mint a világ egyik legnagyobb teherszállító, konténerszállító vállalata, hozza be a termékeket, konténereket a Suezi csatornán keresztül Pireuszba, és ezt a konténer tömeget küldi be vonattal a közép-európai, vagy esetben a német régióba.
Valószínűleg a magyar kormánynál van itt egy értelmezési probléma, hiszen azt hiszik, hogy Pireuszból majd vasúton érkezik bárhova tömegesen az áru, pedig hát Pireuszban átteszik a Costco hajóiról kisebb hajókra, és elviszik az adriai kikötőkbe az áruknak a kb. 90%-át, és egyébként Görögországban nem is alkalmas arra a vasúti infrastruktúra, hogy itt így naponta több tucat vonatot bocsássanak át, nem beszélve arra, hogy Észak-Macedóniában és Szerbiában még ugye folyamatban van az az infrastruktúra fejlesztés. Tehát hogy ez egy, mintha itt a kormány nem látná azt, hogy igazából ez nem egy olyan, tehát nem attól fog függni, hogy most itt a tengelyterhelés megváltozik, vagy nem. Másrészt pedig kínai érdekeltségi kikötők mindenhol vannak Európában, kb. 200, tehát ugye minden kikötő szakaszon van. Tehát valószínűleg ebben is rosszul látják, hogy itt milyen érdekek vannak. Tehát mintha itt lenne egy ilyen vélt értek, ami mellett kiállnak, de hát ez az Észak-Macedón kormánynak jó.
Hát neki mindenképpen így van.
Tehát végül is akkor találtak madarat arra, hogy finanszírozza azt, amit ők szeretnének.
Annyit hozzátennék, hogy a Costco egyedül Pireuszban van 100%-ban üzemeltetési pozícióban, és 66%-ban tulajdonosi pozícióban. Amit te mondasz, az mindenképpen igaz, hogy ugyanúgy ott vannak Rotterdamban, Hamburgban, Zeebrüggen, de ezek nem ilyen nagyon erős pozíciók, nem olyan erős pozíciók, mint Pireusz. Az elképzelésük mindenképpen az volt, hogy a görög, gyakorlatilag egyetlen nyomtávról beszéltünk, ez az Athén-Thessaloniki, Larissa-Thessaloniki táv, ahol felhozzák a konténereket, és viszik tovább be Európa belsejébe, és itt megy a, hát az Európai Uniós tagállamok között a küzdelem, hogy hol történik a vámolás. Ugye ez azért fontos, mert 20%-a a vám bevételeknek, azok helyben maradnak, 80% megy a brüsszeli költségvetésbe. És az elképzelés az volt, hogy ezt a távot, amit a, mondom így, Suezi csatornától, Gibraltáron keresztül, a Rotterdami, Antwerpeni, Hamburgi kikötőkig hajón tesznek meg, és ezt a 20%-ot elsősorban Rotterdam nyeli le, azt így Pireusz fogja megkapni. Ezzel egyébként akár a görög államadóságot is finanszírozni kívánják. Most egy kicsit elkanyarodva a Macedón témától, de pont a hollandok javasolták a görögöknek még anno 2012-13-ban, hogy adjátok el a családi ezüstöt, volt egy fricska, adjátok el az Akropoliszt, nem érdekel minket, nem tudjuk finanszírozni az euróválság, a jelzálogválság közepette a problémáitokat. Így adták el aztán a Pireuszt a Costco-nak. Nyilván a kínaiak pénzdömpinge, pénztömege pedig lehetővé teszi akár azokat az elképzeléseket is felépíteni, vagy részben megvalósítani, lásd montenegrói autópálya, amelyik sokszor nem vezet sehonnan, sehova. Valamelyik betalál, valamelyik nem talál be a fejlesztéseket illetően, és visszakanyarodva Észak-Macedóniához, ők egy olyan geostratégiai pozícióban vannak, gyakorlatilag egy meccéspontban található Skopje, aminek köszönhetően tudnak ők is politizálni, hogy melyik érdeket erősítik fel kormányzati színezettől függően.
Én a másik téma pedig a telekommunikáció, ami talán azért is egy kicsit érdekes, mert hogy itt a két legnagyobb piaci szereplő a telekommunikációs piacon, az osztrák A1 és a Magyar Telekom lánycége, aki végül is egy német vállalat, a Deutsche Telekom, de mégis csak egy budapesti irányítású vállalat, a Makedónia Telekom, és itt akkor úgy próbálja a 4IG-t helyzetbe hozni a magyar kormány, hogy egy másik magyar piaci szereplőnek okoz ezzel nehézséget, hogyha ezt jól értem, ami azért elég furcsa kormányzati beavatkozásnak tűnik.
Hát ez mögött én legfeljebb csak különböző elméleteket tudnék gyártani, ismerve ugye azt a macedón földrajzi környezetet, ahol gyakorlatilag oszlopokat kell telepíteni, ebből a szempontból egy viszonylag olcsó infrastruktúrát lehet kialakítani, hogy átjátszam magát a vételt, vagy a mobil internet hálózatot a Balkán-hegység egyik oldaláról a másikra. Ez mögött pedig azért megtalálhatók azok az érdekek, hogy hogyan szerzek információt ezeken a hálózatokon keresztül, milyen, ha úgy tetszik, lepattanó morzsát, vagy lepattanó információt tudok magamnak ezen keresztül megszerezni. Elég csak például, ha belegondolsz, az amerikaiak lehallgatás, ugye a Dán hálózaton keresztül Angela Merkelék irányába, szintén egy ilyen jellegű építkezésnek, vagy ilyen jellegű üzemeltetésnek köszönhetően vált valóra. Tehát itt szerintem politikai információ szerzés, hosszú távú politikai információ szerzés, ha úgy tetszik, akkor egyfajta ilyen, mondjuk így együttműködés, hosszú távú együttműködés alakítható ki. Ebből a szempontból mindenkinek az az érdeke, hogy ő érjen oda először. Mert nincsenek ilyen jellegű, nem is tudom, hogyan mondjam, azt nincsenek ilyen jellegű szép elképzeléseim, hogy ezt valaki a másik két szép személyért teszi meg. A saját érdekei diktálják ezt. Ugyanez megfigyelhető, ha megnézed a Huawei kirúgását ugye Európából, szintén a kínai információ szerzésnek a megakadályozása történt mögött egy szándékként ebben a döntésben. Hasonlóképpen az ilyen jellegű információs telekommunikációs hálózatok építésénél biztosan láthatunk ilyet hosszú távon.
Tehát akkor nem is egy piacra lépés, mint telekom szolgáltató, bár ugye ez is egyik célja a Forage-nak, hogy ugye Montenegro és Albánia után terjedjen, de hogy mint technológiai szolgáltató, aki képíti a kritikus infrastruktúrát, annak azért sokkal jobb lehetőségei vannak, hát az információk megszűrésére mondjuk itt talán szépen.
Így van, pontosan. A legdrágább termék, vagy a legfontosabb termék ma a piacon az információ. Bármit megér szerintem ez a lehetőség, ezt kihasználni és elsőként odaérni.
A másik ilyen érdekesség számomra az volt, hogy Észak-Macedóniában ugye Gruevski ex-elnök pártja nyerte a választásokat, és ezt Magyarországon úgy interpretálták, hogy akkor hát a magyar kormány egy barátja tér vissza, pedig ahogy követve a híreket, nagyon úgy látszik, hogy a párt nagyon eltávolodott a volt vezetőtől, és ez a hát korrupciós vádak miatt az igazságszolgáltatás előtt Budapestre menekült volt elnök, ez továbbra sem térhet vissza, és nem is úgy néz ki, hogy nagyon szeretnék, hogy visszatérjen. Tehát itt mennyire lehet ebben, hát ez gondolom azért bonyolult, de hogy itt milyen kapcsolatok lehetnek a kormányok között, ez tényleg olyan baráti, mint ahogy próbálják beállítani, vagy azért ez sokkal összetettebb lehet?
Én ezt politikai érdekeknek és politikai játéknak látom. Sem lenyelni, sem kiköpni nem tudja ugye az új kormány a régi miniszterelnököt, ezért számára megfelelő az, hogy ő most nincsen Észak-Macedóniában, nem kavar be a politikai játékban, nem kavar be az új kormány felállításában, az érdekek érvényesítésében, viszont nem is kell vele hosszú távon, vagy legalábbis ott helyben nem kell vele foglalkozni, ezért egy ilyen köztes megoldásként, nyugvó pontként, hát ugye hivatalosan is nincsen Észak-Macedóniában, így a probléma egyelőre a szőnyeg alá van söpörve, nem kell vele foglalkozni. A másik oldalról meg azzal, hogy nyilván tudjuk, hogy Magyarországon tartózkodik, bizonyára vannak olyan információs csatornák, amin keresztül az ő szerepe a háttérben még akár fontos is lehet.
És nagyon, hát egy kicsit hisztériás volt ez a helyzet, ahogy itt a választások zajlottak, tehát az ellenkező pártok tényleg nagyon egymásnak feszültek, és az egész Észak-Macedón társadalom. Azóta egy kicsit lenyugodtak a kedélyek, vagy továbbra is ez a kvázi háborús hangulat van egymással szemben, és hogy talán mit lehet nekünk ebből Magyarországon ugye levonni következtetésként, ugyanis itt azért elég komoly problémák voltak, ugye, hogy meg kellett változtatni az ország nevét az uniós csatlakozás miatt Görögországgal, ugye Észak-Macedónia, Macedónia helyett, és hát most utána pedig kialakult ez a nyelvvita, hogy a bolgárok nem tekintik különálló nyelvnek a macedont, a macedónok természetesen annak tekintik, és ugye az egyes pártok ugye eléggen radikálisan mást gondoltak erről, tehát hogy közeledtek esetleg ebben is az állásponttól?
Nem, én nem látom, hogy közeledtek volna, sok inkább azt látom, hogy A jelenlegi kormánypárt, aki ugye nagy fölénnyel megnyerte a választásokat, olyan politikai helyzetbe került, hogy nincsen már szükség az albán, körülbelül harmad lakosságot kitevő albánokat képviselő pártra. Ez pedig egy fajta de facto korábbi társadalmi szerződés felrúgását is jelenti, ami nyilván a mélyben tapasztalható, akár a hétköznapokban is tapasztalható, ha valaki Észak-Macedónia nyugati részén jár, és látja az ottani albán közösségnek a működését. Ez a belső konfliktus, a kifelé, azt pedig, hát gyakorlatilag azt el is mondod, kifelé ugye 90-es évek legeleje óta, jól emlékszem, mivel nem vettek részt komolyan a jugoszláv háborúban, tagjelölti kérelmet adtak be az Európai Unió irányába. Erre 2020-ban mondta rá az álment az Európai Unió, pont az előbb említett névvitán a végén. És ezt követően jött az a 0,2%-nyi hivatalos statisztikát említek most, 0,2%-nyi bolgár közösségi igény, hogy a legerősebb jogszabályba, az alkotmányba kerüljenek bele. Ez nyilván egy következő, mármint, hogy elismert bolgár kisebbségi közösség. Ez nyilván egy újabb olyan lépcsőfok, amit nagyon nehéz megugrani az Észak-Macedón politikai és társadalmi felfogásnak köszönhetően. Emiatt pedig biztosan tudom mondani a hallgatóknak, vagy akár neked is, Peti, hogy távolodik, egyértelműen távolodik az Észak-Macedón társadalom az Európai Uniótól, az európai közösségtől, és közeledik most jelenleg leginkább Törökország irányába, aki ilyen jellegű kívánalmakat, ilyen jellegű követelményeket nem fogalmaz meg. Ami számunkra érdekes lehet a Magyarország számára, ha már a kisebbségi vagy közösségi létet nézem, hogy ha kivetítem ezt mondjuk az 5%-6%-os erdélyi magyar közösségre, egy Európai Uniós országról beszélünk, ugye Románia, akkor ott tudom-e papírként használni a 0,2%-os elismert bolgár közösséget Észak-Macedóniában, amit Bulgária, mint EU-s tagállam gyakorlatilag kényszerített rá Észak-Macedóniára. Hogy lám a fejlett Észak-Macedón felfogás alapján 0,2% már egy elismert közösség. Akkor mondjuk Románia 5%-os magyar közössége, vagy a székelyföldi közösség autonómiát miért nem kaphat? Ez lehet egy kártya ebbe az irányba, de nyilván visszafelé is elsülhet a történet. Ezzel vigyázni kell, ez biztos.
De igen, ez a kisebbségi kérdés, ez nagyon egy bonyolult. Egész Európában, ugye, de nem csak keleti felén, hanem nyugati felén, akár Spanyolországra is gondolhatunk, vagy hát a franciaországi kisebbségeknél. Igazság szerint, ami még így fölmerül, hogy itt ezek a nagy politikai és uniós szintű játszmáknál látszik akkor, hogy a kormánynak lehetnek itt érdekei, de gazdaságilag mindig fölmerülhet, hogy a Nyugat-Balkán lesz az, amerre a magyar gazdaságnak van növekedési lehetősége. Ugye megnézve az FDI adatokat, tehát hogy mennyi magyar közvetlen tőkebefektetés van például Észak-Macedóniában, azt látjuk, hogy mondjuk 2010 óta, amióta ugye ez a politika elindult, azóta ez harmadával csökkent, és míg 2010-ben kb. 11%-át adták a magyar befektetők a külföldi tőkének Észak-Macedóniában, ez lecsökkent 3%-ra, és hát most Ausztria, Szlovénia,
Olaszország,
igen, ezek Balkán a nagy befektetők, érdekes. Ez egész Balkán ugye ez jellemző. Tehát az látszik, hogy ez a stratégia abszolút nem sikeres gazdasági számok alapján. Ugye Észak-Macedóniában magyar export 0,3%-a megy, tehát gyakorlatilag igen, kerekítési hiba, és hát Észak-Macedóniában is kb. 3% jön hozzánk. Most ezekben mit lehet levonni? Tehát, hogy miért nem sikerül a magyar cégeknek magyar gazdaságnak jelentősebb szerepeket vállalni úgy ebben a térségben, hogy a kormányzat látványosan sok gesztust tesz, és próbálja ezt erőltetni.
A legfontosabb, most meg ne előtted ezt a puskaport négyes, tehát az olasz, az osztrák, magyar, szlovén, én belevenném egyébként még a görög-bolgárt is, játszma, ami a Nyugat-Balkánon zajlik, kiér oda előbb. Ugye az olaszoknak a nagy bástyája Montenegró. A Miló Gyukanovicsra emlékezhetünk, miniszterelnök úr, aki a dohánycsempészésnek egyik nagy koronázatlan királya, de nyilván más területen is jelen van. Albánia ugyanígy, akárcsak az elmúlt hetek eseményeit, ha megfigyelem az olaszok részéről, szintén fontos kiindulási pont egy bástya a Balkánon, ezekhez mi nem tudunk odaférni. Szerbia már másik kérdés, ott viszont ugye a magyar-szerb kérdést kellett hosszú távon rendezni. Talán a Prosperitate programnak is köszönhetően, amit a délvidéki területen területeken nyújtunk. Illetve Szerbia szintén úgymond padoztatása az uniós területeken, az uniós tagjelölti státusz esetében felerősítheti a magyar és az osztrák, például az osztrák pozíciókat, mint támogatókat. Bosznia ebből a szempontból kiesik, ott nem tudtunk, illetve maga a bosznia-hercegovinai státusz, mint tagjelölti, jelölti státusz nem teszi lehetővé, hogy felerősítsük a magyar érdekeket, annak ellenére, hogy sok politikai megbeszélés vagy találkozó zajlott, ugye Budapest és Bánya Luka között elsősorban. Marad gyakorlatilag Macedónia ebben a játékban, viszont annyira kicsi és inkább geostratégiailag tranzit szempontjából jelentős, logisztikai szolgáltatás szempontjából jelentős, hogy az áruforgalom és a szolgáltatás kereskedelem az eddig elenyésző volt ebben az egyébként sokszor instabil országban. Szerintem ezért sem fordult oda a magyar befektetői közeg. A másik oka, hogy nem volt prioritás eddig a Macedón, illetve ez a balkáni a Nyugat-Balkán déli régiójának a befektetői szemszögből való kezelése. Elsősorban a közép-európai, főleg a Kárpát-medencei térség volt, ha belegondolsz, a nagy OTP, MOL, a Trigranit, ugye korábban akár a CBA és társainak, az alakerámiának és így tovább a fő fókuszában, és nem pedig az ettől délre vagy nyugatra eső, keletre eső területek, északra eső területek. Ezek most alakulnak ki, úgy látom.
Nem az is benne van ebbe a dologban, hogy nem igazán vannak magyar cégek, akik bármit tudnának nyújtani, mondjuk akár bármilyen más térségbeli országhoz képest, hiszen ha belegondolunk, hogy az OTP MOL-on kívül nem igazán van olyan, mert most akkor még talán a Forage, aki telekommunikációban ez fölcsatlakozik, de hát nem, tehát nem beszélhetünk itt arról, tehát itt tényleg csak egy-két cégről beszélhetünk, akinek esetleg van érdeke. Ráadásul pont ezzel a nyugat-balkáni térségből a kulturális és a nyelvi, hát hogy mondjam, hozzáértés is eléggé hiányzik. Tehát, hogy ha van egy ilyen nagy politikai elgondolás, ami nem találkozik a lehetőségekkel, hiszen ha nincsenek olyan cégek, akik bármit tudnának ott csinálni, vagy tudnának versenyképes olyan szolgáltatást, vagy üzemet építeni, vagy bármit, ha nincs ilyen, akkor hiába akarja a politika, nem lehet megvalósítani.
Itt most kimondottan a KKV-kra gondolsz, nem? Tehát például olyan magyar KKV-kra, amelyek képesek lennének ez transznacionalizációs szintre lépni, magyarul exportálni, hát akár terméket,
vagy akár egy vetkereskedő, vagy valami. Inkább azt látjuk, hogy a külföldiek jönnek Magyarországra, és a magyarokat szorítják, és nincs a magyaroknak olyan képességük, amivel elindulhatnának, és ha hát hiába próbálnak ezt segíteni politikai szinten, nincs meg az adottság.
Szerintem a magyar gazdaság államszerkezete, inkább így mondom, a magyar gazdaság szerkezete az inkább a franciára hajaz, tehát hogy egy állam gazdaság, vagy egy állam vezérelt gazdaságnak a mintáját, a modelljét öleli fel. Ezért van az, hogy a nagyobb cégeink, tehát a kimondottan nagy multicégek, az ebben említett Tigranit, OTP, MOL, azok, akik képesek a nemzetközi szintre lépni. Most hogy mondjam, így a Perompék Kft. Az ezt nem fogja tudni megugolni ezt a KKV szinten, ezt a fajta nemzetközi esedést. Aztán, hogy ez a jövőben hogyan változik, nyilván ezt majd most erre könnyű azt mondani, meglátjuk, de mindenképpen kívánatos lenne Észak-Macedóniától függetlenül, hogy a KKV szektorban működő magyar vállalkozások ezt a lépést meg tudják tenni. Akár csak kis határmenti kereskedelmet is gondolhatunk, nem kell túl nagy feladatokra gondolni, de abban szerintem egyetértünk, hogy ez mindenképpen egy kívánalom a jövőben.
Hát talán még akinek lehetősége lenne, itt a NER cégek a hazai építőiparban rengeteg megrendeléssel viszonylag nagyra nőttek, de a nemzetközi jelenlétük elhanyagolhatóan csekély. Lehetséges, hogy mondjuk ők is itt munkához zajlanak, vagy egyáltalán kik azok, akik ezeket az említett infrastruktúrafejlesztéseket Észak-Macedóniában valósítják.
Oké, akkor az első kérdésedre válaszolva, én a Duna aszfaltot látom elsősorban olyan cégnek, amelyik elindult ebbe az irányba. Itt a valami Nigéria környékén, vagy Zambia környékén, nem tudom pontosan, te tudod, mondd be kérlek, egy ilyen határmenti nagy hídépítkezésekben vesz részt, ami megoldja annak a három országnak, aki érintett ennek a kapcsolatát egy határnyitással. A másik, nagyon örültem neki, amikor megláttam, hogy a Szatmárnémet, ugye a párciumi Szatmárnémet egy környéki autópálya vagy gyorsút fejlesztésekben legalább közbeszerzési kiírás szinten a Duna Aszfalt, tehát egy magyar cég megjelent, hogy ő is indulni kíván az általában török, román és kínai beruházók mellett. De mást így nem tudok mondani. A másik oldalról, visszatérve a kérdésedre, az Észak-Macedon fejlesztési kérdésekre, általában szerintem arra kell vigyázni az Európai Uniós cégeknek, hogy ne engedjünk be az EU területére olyan jellegű nagy beruházót, amelyik nem uniós országból származik. Itt elsőben, mert ez miért fontos? Mert precedens teremtek a közbeszerzéseken. Ha valakinek van már referenciája, legyen az amerikai vagy kínai cég, onnantól kezdve belépett az EU-s piacra, bármikor, bármilyen közbeszerzésen elindulhat. És az előbb említett montenegrói anomália, hogy a hallgatók értsék, körülbelül 40 kilométert épített egy kínai cég a semmiből a semmibe, Montenegron belül, tehát nincsen sem tengerparti, sem határvidéki csatlakozása ennek az autópályának, viszont Montenegró államadóságát körülbelül 25%-ról 100%-ra lőtte néhány év alatt GDP arányosan. A másik, az amerikai Bechtel cég, ugye a világ legnagyobb mélyépítő, tehát autópályaépítő cége, ez az Észak-Erdélyi autópályát kezdte el építeni 2003-ban, 50%-át a pénznek felvette előlegben, és körülbelül 12,5%-át a Kolozsvár környéki körgyűrűt építette csak meg, aztán levonult 2012-13-ban. Viszont mind a kettő referenciával rendelkezhet innentől kezdve, építkezési referenciával bármilyen közbeszerzési eljárás során. Ez ilyen háttérrel kérdőjeles, ugyanakkor idejúre jogilag a papírja megvan ahhoz, hogy ezeken elinduljon, tehát ezért kell vigyázni arra, hogy amennyire lehet az Európai Unió területén, az EU-n kívüli nagyvállalkozók ne építkezzenek.
Hát Magyarországon ugye a Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszát közbeszerzés nélkül ugye kínai cégeknek adtuk, valamint állami megállapodások során aztán végül is egy volt eljárás, tehát itt végül is teremtettünk precedenst erre, de például ugye itthon ugye arról szól a politikai diskurzus, hogy hát a kínaiaknak milyen fontos ez a görögországi kikötő, és ezért kellett a kínaiakkal vasutat építeni. De hát pont azt látni, hogy mondjuk Szerbiába, amit Magyarországon ugye a Budapest-Belgrád vasút részének gondolnak, az sem teljesen ugye kínai pénzből valósult meg. Egy részét a szerb állam finanszírozta, egy részét az orosz vasút építette, és még a kínai és orosz részen is ugye német mérnökök és dolgoztak. És hogyha tovább nézzük, ugye Belgrádtól délre a vasútvonalat, tehát Nisig az most indul, az egy elég hosszú szakasz uniós pénzből, Nistől a macedón határig uniós pénzből 25 végéig építik át. Tehát azt látjuk is, hogy Észak-Macedónia is uniós forrásokat kíván felhasználni a fejlesztésekre. Tehát akkor csak kicsit úgy néz ki, mintha itt magyarok későn jöttünk volna, és egy rossz trendre ültünk fel, amiből már a balkániak is kifordultak, tehát Kínát inkább csak egy unió zsarolására használták, hogy több forráshoz jussanak.
Ott kezdeném, hogy az uniós pénzeket is, amit említettél, tehát főleg Belgrád alatti térségre használják fel, és ha valaki eljár, megnézi ezeket a nyomvonal építkezéseket, akkor látja, hogy ezek a pénzek 2015-ben, 2016-ban lettek odaítélve. Felhasználva az első kapavágás 2021-ben történt, tehát 5-6 évvel később. A kínai pénzek, ugye ezeket a kis táblákon lehet látni, amit minden építkezés mellett oda tesznek. A kínai pénzek, tehát a Belgrádtól északra épülő szakaszok viszont 2019-2020-ban lettek megítélve, és ugyanúgy 21-22-ben történt a kapavágás. Az egyes szakaszoktól függően. Vagyis van egy óriási különbség a kettő pénz felhasználásának lehetősége között, 5-6 év inflációs problémáját hordozhatja magában, például egy uniós pénz, amit szerintem mindenképpen érdemes végig gondolni Brüsszelben, ettől függetlenül is, hogy hogyan lehet ezt hatékonyabbá tenni, hogy 15-ben odaítélt X mennyiségű forrás ne 21-22-es építkezésekre vonatkozzon. Ebből a szempontból mindenképpen előnyt jelent egy hitelkonstrukció, ha csak ezt nézem, mert sokkal gyorsabban megszerezhető, és az inflálódását az összegnek azt sokkal könnyebb elkerülni. Nyilván másik oldalról a hitelkonstrukció, most ez meg a gyakorlati része, meg a józan paraszti ész része, azt vissza kell fizetni, az uniós forrásokat, előcsatlakozási alapokat pedig nem kell visszafizetni. Belgrádtól délre elsősorban uniós előcsatlakozási alapokon finanszírozták ezeket a beruházásokat, amit meg te is mondtál, Belgrádtól északra, az úgynevezett 10-es D korridor Újvidék Szabadka irányába, ez pedig kínai pénzek, hitelek keretében történt. A kérdésedre válaszolva pedig a későn ültünk-e föl erre a vonatra, Én máshogy fognám meg ezt a dolgot, ugyanis a maga beruházás, az egész 10-es nyomvonal lassan halad. És ezért többen bejelentkeztek már több kikötő, Piraeus alternatívái, hogy onnan az alternatív kikötőkből, mondjuk ki konkrétan Fiume, Koper, elsősorban Koper, és akár Triest is, átvállalja azt a szerepet, amit Piraeusnak szánt a Cosco. Ez nyilvánvalóan innentől kezdve a 10-es koridort, ha nem is szükségtelenné teszi, de mindenképpen elhalványítja ennek a jelentőségét, és felerősíti ezen kikötőknek, és ebből a kikötőkből elsősorban Németország vagy Duisburg irányába ható forgalomnak a jelentőségét. De ebből mi Magyarország ekkorban ebben az esetben kiesünk.
Mondjuk ezzel kicsit vitatkoznék olyan téren, hogy Piraeusból Németországba vasúton szállítani 1500 kilométeren kikötőből nem sok értelme van, hogyha van közelebb kikötő, tehát nem azért mennek azok a hajók Rotterdamba, vagy éppen Koperbe, mert erről valami geostratégiai elképzelés lesz, hanem egyszerűen a vasúti áruszállítás drágább, mint a tengeri, és arra mennek. Másrészt pedig, ugye, hogyha most ránézünk a világ térképre, ugye éppen a Vörös-tengeren nem nagyon járnak konténerhajók, és inkább ugye, ha megkerülik Afrikát, akkor nem fognak bejönni a földközi tengerre, mert annak sincs sok értelme, hanem akkor megint csak a hollandiai kikötők kerülnek helyzetbe. Tehát, hogy itt fölmerül az, hogy ezek a gazdasági realitásokat mennyire lehet felülírni.
Azt hadd pontosítsam, abban mindenképpen igazad van, hogy egy konténer szállításának díja hajón, ha egy egység, akkor 4 egységet jelent vasúton, tehát négyszer drágább a vasúti szállítás. A Piraeusi előny gazdasági szempontból a Coscónak ott van, hogy a szállító is, és a kikötő tulajdonosa is ugyanaz a cég, tehát kikötői díjat nem kérnek a Coscóiak, vagy egymás között elszámolják minimálisan. Nyilván ugyanez nem igaz a Koperi, a Fiumei, a Triesti kikötő esetében. Tehát a szállítás díja onnantól kezdve, ez olyan, mint egy reptéri illeték. Onnantól kezdve, hogy nem saját cégem fogja ezt kiszámlázni saját magamnak, jelképes összegér, jelentősen megdrágul. Ezért van az, hogy a Cosco, a kínai vállalat, erőlteti a Piraeusi kikötőnek a működését, hiszen maga a kikötői illetéket, a díjat tudja így nagyon komolyan megspórolni. Ez egy speciális világtrend, ami nemrég ütötte fel a fejét pont a jelzálog hitelválságot követően, és ennek az ászlós hajója vagy modellje a Piraeusi kikötői modell. Ha elviszem ezeket a konténereket a Cosco vállalat szállításán keresztül, Fiumébe, Triestbe, Koperbe, Genovába és így tovább, ott más tulajdonosi háttérrel működik ezek a kikötők, tehát az illeték jóval drágább lesz. És körülbelül, ha valaki megnézi egy konténernek a bekerülési díját vagy szállítási díját, úgy egy az egyben mennyibe kerül A-ból B-be elvinni egy konténert, akkor a kikötői díjak elég jelentős 25-30%-ot tesznek ki. Majdnem annyit egyébként maga a szállítása, a tényleges fizikai szállítása ezen termékeknek konténerben.
Igen, mert a tengeri szakasz az egy egység konténerre, akár hát éppen attól függ, hogy hol milyen problémák vannak a világban, 2-3 ezer dollár szokott lenni, igen, mondjuk Európa és Kína között, és akkor erre jön még, és akkor valószínűleg egy ugyanekkora nagyságrend mondjuk vasúton 5-600 kilométert szállítani. De itt mondjuk az egy ilyen érdekes dolog, hogyha azért messzire ránézünk, Piraeusból naponta 3-4 vonat, ha elindul, még mondjuk Koperből több tucat. Tehát, hogy itt azért olyan nagyságrendi különbségek vannak, és olyan adottságok, amit azért nehéz lesz rövid távon biztosan megváltoztatni, és hogy ugye, ha arról beszélünk, hogy mondjuk Budapest és Piraeus között jönnek a konténerek, hát ennek olyan 2-3 nap is lehet a szállítási ideje, még Koperbe akár ez egy nap alatt is megvan, és ugye az is, hogyha messziről ránézünk, akkor azt látjuk, hogy még mondjuk, ha Szlovéniába elindul a vonat, nem nagyon kell megállni vele, Piraeusból azért minden balkáni határon, magyar határon meg kell állni, és ugye legyünk őszinték, jelenleg az szerb és magyar vasúti határ gyakorlatilag járhatatlan, napi 4-5 vonat tud közlekedni a Szeged és Szabadka közötti vonalon. Tehát ez is fölmerül, hogy itt a nagy stratégiák között a gyakorlat pedig eltereli Magyarországról azokat a forgalmakat, aminek lenne értelme. Tehát, hogy itt nem egy kicsit olyan, hogy akarunk valamit egyrészt, de a rosszul szervezett magyar államigazgatás és a rossz magyar beruházás megvalósítási képességek, ezeket is, mintha tönkretennék.
Tavaly januárban láttam a szabadkai vasútállomásnak a naplóját, megmutatta az állomásfőnök asszony. Naponta 19-20 konténervonat közlekedett át akkor a Szeged-Szabadka nyomvonalon. Nem tudom mondani azt neked, hogy ezek Pireuszba mentek volna. Nyilván rajta van a Costco, meg a Süd, Hamburg és társainak, a Marsnek a felirata a konténeren, bár ez ma már a Covid óta nem jelent semmit igazából, nem ezen múlik. Ennek, csak úgy értsék a hallgatók, ez a nagyságrend egy átépítés alatti vonalon megegyezik a nagy alternatívával, a lengyel malaszevici vonallal, ami pedig a Kína-Transzibéria vasút Lengyelország, Belorusszia és Lengyelországon keresztül érkező szállítást jelenti. Tehát én azt úgy látva ezeket a számokat, és ha feltételezem is, hogy csak a fele megy Pireuszban, másik fele mondjuk Burgas Várna irányába folytatja az útját Nistől, délkeletnek, akkor is több, mint azért 4 vonat naponta. Viszont kétségkívül igaz az, hogy amit mondtál, hogy az eltérő tengelyterhelésű pályastruktúra az problémát jelent. Például megint visszakanyarodva Észak-Macedóniában, ami jelenleg szerintem ennek az egész konstrukciónak a fekete foltja, ehhez képest nyilván egy szlovén vasúti hálózat messze sokkal fejlettebb Koperből kiindulva, ráadásul úgy, hogy ott a második ugye pályát építik egy speciális alagúton keresztül, hogy a forgalmat ne akadályozza és két irányúvá tehesse a koperi kikötőből be az EU belső központi magrégiójának irányába. Én azt látom, hogy ez egy verseny az egyes koridorok, illetve az egyes államok között, verseny a szállítás mint szolgáltatás megszerzése szempontjából is. Itt akár a DHL-t is megemlíthetjük, ugye ez a híres sárga, piros, német, színezetű német szállítási cég, amelyik érdeklődik, nagyban érdeklődik magának az üzemeltetésnek a lehetősége iránt, hogy ő legyen az, aki a vasúton ezeket a termékeket szállítja, vagy inkább így mondom, üzemelteti magát a szállítást, és vigye el Duisburgba, ugye a világ legnagyobb belső belföldi kikötői központjába ezeket a termékeket, vagy konténereket. De ugyanígy benne van ebben a játékban az elbemtett Szlovénia, amelyik, ha belegondolsz, nem engedte, hogy Magyarország vásároljon ugye a koperi kikötőben részesedést, lett belőle egy kis trieszti részesedés, de a koperi és a trieszti kikötő konténer szállítás szempontjából, ami szerintem ebben a játékban fontos, nem egyenlő, és koperi javára nem egyenlő, triest inkább ugye egy nyers olaj kikötő. Harmadik pedig az előbb említett 20%-os vám megszerzése. Ez azért tudám akkora összeg lenni, főleg mondjuk, hogyha Hollandiát vizsgálom, hogy a teljes netto donor, netto hozzájáról pozícióját le tudja finanszírozni Hollandiának. Ez a bevétel, ha tudom azt, hogy körülbelül 75%-a ugye az EU-s kereskedelemnek Rotterdamba érkezett be. Nyilván akkor a vám 75%-a, mármint hogy a teljes uniós vám 75%-a ott realizálódik, amiből 20% ott maradt Hollandiában. Ezek olyan pénzügyi, szerintem pozíciók, olyan igények, amik mentén rivalizálás történik a tagállamok között. Sőt, megkockáztatom, ez csak egy felvetés, és nyugodtan vitatkozz vele, kérlek, hogy ugye Románia és Bulgária schengeni tagsága hosszú ideje parkolópályán van, valamikor felerősödik, valamikor egy ilyen látszat tevékenységet kapnak, ami tengeri és kikötői Schengent jelent, de szárazföldit valójában nem, és a legnagyobb ellenzői például a hollandok voltak ennek. Mennyiben játszik szerepet az, hogy nem mehet a termék mondjuk Thessalonikiből föl folyamatosan Bulgárián, Románián keresztül Magyarországra Schengen szempontjából. Nincsen, tehát meg kell állnia így is úgy is az áru és személyszállításnak, ha nincsen Schengen, ezzel továbbra is a rotterdami kikötőt pozícióban tartva. Ez egy kérdés a részemről, ha gondolod, mondani nyugodtan kíváncsi, hogy látod.
Valószínűleg lehet ebben pénzügyi érdek. Én úgy gondolom, hogy ugye a másik fő ellenző Ausztriában inkább a rasszizmus
az meg
a,
igen, által, migrációs kérdés.
És a Romániával és Bulgáriával kapcsolatos társadalmi elvárások, tehát hogy lehessen mutogatni a híradóba, hogy a kormány a nemzeti érdek mellett áll ki, és ezért nem támogatja ezeket az országokat. De igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis ezekre a vámok elég nehéz ugye adatokat találni, és általában nem is nagyon szerepelnek kormányzati költségvetési adatokban, ez csak az uniós adatokból olvashatók ide. Erre utalnék annyit még, hogy a magyarországi kínai vasútfejlesztésnek az volt az egyik mondása, hogy hát majd a vám bevételekből finanszírozunk, ami nekem nagyon furcsa volt, hiszen hogyha érkezik egy tengeren túli áru, akkor azt vagy elvámolják ott a kikötőben. Ugye ezek az áruk nem mindig feltétlenül azonnal mennek tovább, tehát van, hogy ott tárolják, akkor ott jellemzően elvégzik ezeket, vagy pedig ott, ahol ezt valójában felhasználják, már pedig ugye Magyarországra, hát nem a közép tehát Európában, de még Közép-Európában se számít egy ilyen színvonalú elosztóközpontnak. Tehát az egy érdekes kérdés, hogy mennyire reális az, hogyha mondjuk, ha minden megvalósul, és itt nagyon megnőne ez irányú kínai behozatal, és Magyarországnak egy tranzit szerepe lenne, akkor várható ebből többlet vámbevétel, hiszen ha Csehországba szállítják az árut, és keresztül megy a vonat Magyarországon, mert nem fog megállni, tehát nem semmi értelme, akkor várható ebből bármilyen addicionális vámbevétel.
Ugye hivatalosan jogilag bárhol elvámolhatod az adott termékedet. Ha soha nem is látja Portugáliát az adott termék, elvileg ott is megteheted ezt. Nyilván nem életszerű, és nem is alkalmazzák ezt a cégek. Az, amit te mondasz, ez nincsen vita köztünk. Vagy ahol belép, vagy pedig ahol ugye értékesítik ezt a terméket. Ennek ellenére van egyfajta verseny a tagállamok, az EU-s tagállamok között. Akár időintervallumot tekintve, akár a vám könnyebbségét, vám ügyintézés adminisztráció könnyebbségét tekintve, hogy náluk történjen meg ez a vámbevétel. És azt látom a számok alapján, hogy jelentősen növekszik egyébként a közép-európai uniós, ha úgy tetszik, új uniós tagállamoknak a vámbevétele, annak köszönhetően, hogy a vámügyintézést igyekeznek minimalizálni, minél könnyebbé tenni az importőröknek. A legnagyobb eredményt egyébként, messze a legnagyobb eredményt önmagához képest Lengyelország ért el, és mi vagyunk egyébként a második helyen. Ez nominális összeget tekintve még nem nagy, sem a lengyeleknél, sem a mi esetünkben. Tehát nem éri el az 1 milliárd eurót, ha így tetszik. Viszont a növekedés, a tendencia szempontjából mindenképpen pozitív. És a másik oldalon, ha megnézem a régi nagy kikötői országokat, ezek ugye vámoltató országok is lehetnek, Németország, Hollandia és Belgium, tehát Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, akkor ott viszont stagnálás figyelhető meg. Ez megint csak a számok mögé gondolva jelenthet számukra nehézséget, vagy fizikai, financiális problémát, hiszen eddig ebből a pénzből, ami így beérkezett, ebből a pénzből is tudtak hozzájárulni, mint nettó donor országok a közöshöz, és a közép-európaiak ebből a kalapból tudtak kivenni, amiben megtalálta ez a forrás is. Most, hogyha ez csökken, ez az arány, miközben a közép-európaiaké javul, de továbbra is ők a nettó donor országok, miközben mi vagyunk a nettó haszonélvezői, ugye az uniós költségvetési pénzeknek, akkor ez számukra azt jelenti, hogy mélyebben kell a saját zsebükbe nyúlni. Ez mutathat nekem azt, egy politikai játszmát tud előidézni, ahol ez a konfliktus felmerülhet a régiek és az újak között.
Szerencsére nem sokan értik, hogy mi az a nettó befizetői státusz mellett még a vámbevételeknek milyen szerepe van, és valószínűleg ebből nehéz lesz populáris politikát faragni, de talán ebbe az is az érdekes, amit mondtál, hogy ugye nálunk pont a kínai barátsághoz kötik ezeket, hogy majd attól nőnek ezek a vámbevételek, de hát nagyon jó példa akkor Lengyelország, akiknek különösebben a Kínával kapcsolatos érintkezésük azért viszonylag felületesnek tekinthető, tehát hogy azért a gazdasági realitás és a mondjuk a közigazgatásnak a minőségi mutatói, azok mindig fölülírják ezeket a nagyívű elképzeléseket, tehát mindig azért az észszerű dolgok határozzák meg a gazdasági döntéseket.
Ugye pénz beszél, mondott másik részét ismered, kutya ugat, tehát az első számú kínai-európai szállítási koridor, ami nem tengeri szállítási koridor, az Kína, Kazasztán, Transzibéri vasút egy részletet Oroszország, Fehéroroszország és Lengyelországba lép be ez a szállítási útvonal az Európai Unió területére. Ez a legfontosabb, ez volt a legfontosabb.
Hát vasúton, ami azért ilyen 1-2%-át adta a teljes forgalomnak, mert azért alapvetően a tengeri a lényeg, de mondjuk pont ez a belarusz-orosz vonal, ez gyakorlatilag eltűnt a háború óta.
Így van, igen. Éppen ezért van az, hogy 2022-ig, ameddig nagyon jól megmutatják ezeket az elbemtett számok, hogy Lengyelország részesedése mennyivel növekedett, tehát a maga a tendencia változása mennyire pozitív volt Lengyelország számára, mutatja azt, hogy számukra, ismerve ugye a lengyel, híres lengyel-orosz barátságot, sem számít semmilyen szempontból hátránynak vagy előnynek, pénz beszél, rajtuk keresztül menjen a forgalom, abból származó bevétel pedig Lengyelországban, Varsóban maradjon. Ennyit tudok hozzátenni, és szerintem mindenhol ennyi a lényeg, hogy a pénz az elsődleges, a kereskedelmi érdek az elsődleges.
Hát akkor talán ez lehet a konklúzió, hogy érdemes mindig a legjobb szolgáltatásokat biztosítani, és arra koncentrálni a kormányoknak, hogy ezeket tegyék jobbá, és a piaci igényeket szolgálják ki. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy meghívtál, megtisztelő volt számomra is. Köszönöm.
A hallgatóknak is nagyon köszönjük a figyelmet, hogy itt voltatok velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastotokat hallgatjátok, és iratkozzatok fel a hírlevelünkre is, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek egy lapra g7.hu/támogatás oldalon. Viszont hallásra, szervusztok!